szeretnék kérni valakit, valamit a gyülekezettől. Legyen egy olyan szabályunk, Peti bácsi nem tudom, mit csinál, arra nem vonatkozik, csak amikor én itt vagyok, hogyha én szeretnék szót kérni, akkor fölemelem a kezem. És ha valaki a jelenlévők közül, felnőtt gyerek, észreveszi, hogy Enikő néni fölemelte a kezét, akkor az is emelje fel a kezét. Jó? És akkor mindenki észre fogja venni, hogy hoppá, itt szót kérnek, és akkor elcsendesedünk, és akkor oda fogunk figyelni. Jó? Lehet ez a szabály? Lehet közelebbre? De sokára találkozunk, úgy, hogy el ne felejtsék meg, hogy ebbe egyezünk meg. Jó? Igen.
Jó
ötlet. Ugye? Mert akkor nem kell itt, nem tudom én, piszegni, meg kiabálni, meg nem tudom én, hanem jelzünk egymásnak, és akkor aki észreveszi, az is adja ezt a jelzést. Ha már fölemeltem a kezem, gyerekek, emlékeztek rám, hogy hogy szoktunk köszönni egymásnak evangélikus gyülekezetben?
Emlékeztek?
Várt
a mi
Istenünk. Ott hátul is ment? Nem figyeltem, úgyhogy most figyelek oda, jó? Na még egyszer. Ha jó, négy útban van, de megvárjuk. Erős
vár a mi
Istenünk. Nagyon jó. Erős vár a mi Istenünk. Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai istentiszteletünkön. Az útmutató heti igéje az egyházi esztendő utolsó vasárnapján. Ugye valaki, hogy hívják ezt a vasárnapot? Más néven? Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján? Örök élet vasárnap, így van. Örök élet vasárnapján az útmutató igéje így hangzik. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Mi az, hogy derék? Hol van a derék? Azaz. Itt van a derék. Mi az, hogy felövezve? Övet rakunk rá. Testvéreken van öv?
Igen.
Rajta van, de szekabát alatt.
Én a második.
Ha levenni, azaz, mondja, mi történik? Így van. Fontos, hogy legyen öv. Valaki?
Igen.
Hát az nagyon ciki lenne, ha itt leesne a modrány, ugye? Nagyon-nagyon rossz lenne. Ugye azt mondja az ige, hogy legyen derekatok felövezve, régen ilyen ruhába jártak az emberek, mint most nekem ez a Luther kabát. Ha valakinek sietnie kellett valahova, miért volt fontos, hogy legyen rajta ő?
Ne esne a
ruhába. Így van. Mert ha ebben akar az ember szaladni, akkor nagyon gyorsan orra bukik.
Hogy akar valamit ilyen? Van ez a város,
igen.
Eddig azt hiszem,
azt elhiszem.
Mert lehet beöltözni.
Nagyon nehéz öltözni. Na de régen, amikor ezt az evangéliumban leírták, akkor ilyenekbe jártak a férfiak is, ilyen hosszú köpenyekbe. Tehát azt mondja az ige, hogy legyen derekatok felövezve. Akkor ez miért fontos? Miért kell így lennie az embernek, hogy ott az öv a derekán? De hogy ha sietni kell, készen legyen. Mert ha elnyessen, jó, de hát ha én nem akarok menni sehova, akkor nem tudok jelesni. De ha állok egy helyben, akkor tök mindegy, hogy van rajtam, ő vagy nincsen.
Azt hallani kell a vécére.
De ha? Na nem csak szaladni vécére kell, hanem hova lehet még szaladni? Ha jön a jelzés az Istentől, hogy itt a vége, mondjuk az utolsó időkben menekülni kellene, nagy megpróbáltatás ideje jön, arra mondja Jézus, hogy legyetek készenlétbe, hogy ne kelljen semmi mással foglalkozni, hanem azonnal tudjatok indulni. Tehát legyen derekatok felövezve. Hogy folytatódott az ige? Mi volt a másik felében? Nem a derék, hanem a lámpásotok meggyújtva. Miért kell a lámpás, hogy meggyújtva legyen?
A világ.
És most én egész éjszaka nem égetem a villanyt, Miért nem kell azért, hogy éljen egész éjjel, nem?
Vagy
akkor, amikor...
Ez vagy gyere, amit megmutatom. Mert azt mondta az ige is, hogy valamikor egyszer vagy
hálózatot. Nem erre gondoltam, hanem ma én úgy vagyok vele, hogy lámpás nem kell, hogy égve tartsak, mert oda megyek és fölkapcsolom a villanykapcsolót. De amikor az evangéliumban mondta Jézus, hogy legyen lámpásotok meggyújtva, akkor volt villanykapcsoló?
Nem.
Tehát ha mondjuk éjszaka jön a jelzés az Istentől, hogy futás, akkor legyen meg a készenlét, és legyen kéznél a lámpás, hogy tudjon az ember gyorsan szaladni.
Igen.
És akkor mit mond, mit üzen nekünk Isten ezzel az ére, hogy volt ez az ige? Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Mit üzen akkor, vagy mit parancsol nekünk ezzel Isten? Hogy legyünk készenlétben. Így van. Készenlétben, mert nem tudhatjuk, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor Isten azt mondja, hogy vége. Nem csak az időseknek kell készenlétben állnia?
Mindenkinek.
Van emberi számítás, de nem mindig egyezik az emberi számítás az Isten számításával, és most az örök élet vasárnapján az Isten nagyon fel akarja hívni a figyelmünket erre, hogy legyünk készenlétben. Tehát legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Hát legyünk akkor ilyenek, akiknek felövezve van a dereka és a lámpása meggyújtva, és akkor legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön. Három éneklapot kaptak a testvérek, az első három ének, az ilyen sorrendben lesz majd, úgy is lehet sorba rakni az éneklapokat, hogy a kezdő énekünk az Jézus hív, hogy szabad lehess, a liturgiai ének a csak benned, és a fő ének pedig a zarándok ének. A zarándok. Tehát ezeket most ilyen sorrendben rakjuk magunk elé a kezünkbe, és a utána levő képének pedig majd az ekeinek a körülből lesz. Jó, tehát akkor kezdjük Isten tiszteletünket azzal az énekkel, hogy Jézus, nincs meg a harmadik? Melyik
ének?
Zarándok ének.
Az a zarándok.
Valami véget ér, kezdődik más talán. Odaadjam ezt? Tudjuk? Jó, akkor Jézus hív, hogy szabad lehess.
Jézus hív, hogy szabad lehessünk, mert akinek úgy elvesz, a sátán támad és működni kétele gyorsan át a nevét. Ó, nézd be az égre és látsz, az Úr a király, figyelj a megkorisztatát,
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Íme új eget és új földet teremt az Úr, és örvendez benne az ő népe örökké. Uram, az égig ér a te szereteted, embert és állatot te tartasz meg. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságodban látjuk a világosságot. Most akkor a Csak benned kezdetű éneknek az első versét énekeljük.
Csak benned,
nyugszik meg szívem,
csak benned, csak benned.
A bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal.
Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Kulcsoljuk össze a kezünket, és imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért, de Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen.
Második verszakot énekeljük.
Csak tőled, csak tőled, kaphatunk gyógyulást, csak tőled, lelélek jó.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Harmadik verszakot énekeljük.
Csak érted, csak érted, keresztem felveszem, csak érted, hosszú szívem, csak érted, csak érted, terveim vállalom, mert vállaljam ki Jézusom.
Kulcsoljuk össze a kezünket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, cselekedd meg kegyelmesen, amit ígértél egyházadnak, és teremts újjá mindent a te jó tetszésed szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, az egyházi esztendő utolsó vasárnapjára, más néven milyen vasárnapra? Örök élet vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 37. verstől a fejezet végéig a következőképpen. Az Úr Jézus ezt mondja, ahogyan Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Két asszony őről a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a ház ura, hogy melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én uram, és szolgatásait verni kezdené, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja, akkor ketté vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Boldogok, akik hallgatják, és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul az Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljatok helyet és maradjatok még egy picit gyerekek, mert nézzük akkor meg ezt az igét, hogy megint egy hosszú igét olvastam fel, az időként nehéz odafigyelni, ugye? Ki az, aki elejétől a végig teljesen jól tudott figyelni arra a hosszú igére, amit olvastam? Egy gyermek. Kettő. Három. Biztos? Na jó, akkor teszteljük. Az elején beszéltem Noéról a történetben. Mit mondtam Noéval kapcsolatban? Akkor lehet, hogy mégse. Volt olyan könnyű. Eljön olyan valami, mint ami Noé idejében is volt. Na, ezért gondoltam, hogy pláne, ha ilyen hosszú igét olvasunk föl, ne menjetek ki úgy, gyerekek, hogy ne beszéljük át, hogy miről szólt ez a történet. Na, az elején szó volt Noéról. Mi volt Noé története? Mit csinált ez a Noé? Bárkát épített. Miért épített bárkát? Noé bárkát. Igen, Noé bárkája, azt tudtuk mondani. Miért épített Noé bárkát? Isten parancsolta neki. Miért parancsolta neki Isten, hogy bárkát építsen, mikor ő a szárazföld kellős közepén lakott? Hogy megmeneküljenek a özönvíztől. Honnan jött ez az özönvíz? Miért volt egyáltalán özönvíz? A bűn miatt. Így van. Az Isten, mondani szeretnéd? Mondjad. Isten.
Megbánta.
Így van. Isten teremtette egy fantasztikus világot, megteremtette az embert, hogy hívták az első emberpárt? Ádám és Éva, és mindent, ami létezik a világon, nekik adott, egyetlen egy dologra mondta, hogy azt nem.
Az almafankor.
Hát azt nem tudjuk, hogy alma volt-e, azt úgy nem írja, de fa, valamilyen gyümölcsfa volt, igen, aminek a gyümölcséről, mi sokszor almának szoktuk, mert valamilyen gyümölcsöt le kell rajzolni. Ugye mi volt az a fának a neve?
Jó
és a rossz tudásának a fája. Na várjátok, akkor ne járjunk iskolába, mert rossz a tudás? Nem, ez nem azt jelenti, hogy jó és a rossz nincs benne a Bibliában, hogy milyen fa volt. Tehát azért sok minden van így a művészetből, filmekből, amit úgy azt hiszük, hogy az nincs benne, hogy milyen fa volt, gyümölcsfa volt, és az volt a neve, hogy jó és a rossz tudásának a fája. Nem a tudás a baj, hanem miért akarta Isten, hogy ne nyúljanak hozzá?
Hát Éva belehalapult az almába, és erről ment el.
Igen, de várjon, miért mondta Isten, hogy ne érítse? Ez egy fogós kérdés, nem csak egyszerűen az, hogy nem tudják, hanem ne ők akarják eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert az ember nem tudja eldönteni, az Istennek a felelőssége, hogy megmondja, hogy ez a jó, ne te akart megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És ugye ők szakítottak a fáról, ettek belőle, bejött a bűn az életükbe,
aztán szaporodtak az emberek, az egész világon már nagyon sok ember volt, és nem tudták, na de figyelj ide, jó, kérdezz le. Ha te tudod, hogy valamit nem szabad megcsinálni, mert az nagyon rossz, az azt jelenti, te tudod, teljesen biztos, hogy benne, hogy azt nem szabad, mert abban balhé lesz, ha megcsinálod. Akkor azt soha nem csinálod meg?
Nem, hogy
van, amikor megcsinálod. Előfordul, hogy tartja magát, de nagyon jó, és felnőttek is. Attól, hogy tudom, hogy ezt nem szabad, az egyáltalán nem jelentesz, hogy nem fogom elkövetni. Tehát nem a önmagában, hogyha tudom valamiről, az nem óv meg a bűnbeesésről. Na, nem akarok itt leragadni, mert csak az, hogy innen indult. És akkor mi volt Noé napjaiban? Annyira betöltötte az egész világot a bűn meg a gonoszság, hogy Isten azt mondta, hogy itt el kell pusztulnia ennek a világnak. És ki volt az, aki kegyelmet talált az Istennél?
Noé.
Miért?
Mert
ő az Istenre figyelő, igaz, vethetetlen Istennel járt. Tehát, hogy ő igyekezett az Isten szavára odafigyelni, és amikor mondta Isten, hogy özönvíz lesz és építs bárkát, akkor Noé épített bárkát. Ezt a többi ember nem tudta, hogy Noé miért építi a bárkát?
De.
Nyilván megkérdezték tőle, hogy bolond ember elment az eszed, vagy mi. És de nem foglalkoztak vele, hogy Isten mit mondott, meg mit nem mondott. Na és ugye ez történt, hogy eljött az özönvíz, amikor már kész volt a bárka, és mindenkinek halt, aki nem volt bent biztonságban a bárkában. És akik kimaradtak és meghaltak, azok azt mondták, hogy váratlanul ért minket minden, pedig fölkészülhettek volna rá. Na most, miről beszél itt Jézus? Hogy lesz majd utolsó ítélet. Ha az eljön, lehet, hogy az emberek közül nagyon sokan úgy fognak gondolkodni, mint Noé idejében, hogy hát váratlanul ért ez az egész, pedig erre föl lehetett volna készülni. Vagy, most Noét ott hagyjuk, tolvajt emlegetett Jézus a szövegben, amit felolvastam. Milyen a kapcsán mondta a tolvajt? Az eljövetel kapcsán, hogy ha valakihez, ha valaki nem tudja azt, hogy a, mit tudom én, kicsoda be akar törni hozzá a házába, akkor mit csinál a háznak a tulajdonosa? Fölkészül. Ha tudja, hogy holnap este a, mit tudom én, a kis Pista be akar törni hozzám, akkor egész éjjel őrt áll holnap estétől reggelig, mert hát bolond volnék ezt hagyni, igaz? Na de, azt meg szokta mondani a tolvaj, hogy mikor tervezek betörni a másik házába? Nyilván nem szokta bejelenteni. De mindenkinek úgy kell biztosítani a dolgait, hogy lehetőleg tudja biztonságban azt, amilyen van. Na most ezt mondja Jézus, hogy az ő eljövetele, az utolsó ítélet, az nem így lesz bejelent, hogy beírhatod a naptárba, hogy görögszállás, istentisztelet minden vasárnap délután 3 órakor van, de hát akkor most ez, ha vége az istentiszteletnek majd utána, azt még megvárjuk, hogy elénekeljétek a záró éneket, nincs ilyen, nem tudhatjuk, hogy mikor fog történni, de legyünk mindig készen. És ugye ugyanezt mondja a szolgával kapcsolatban is, hogy a szolga is legyen mindig készen létben, hogy ha szolgára rábízza a gazda az egész vagyonát, és elmegy, akkor hogy kell végezni a munkáját a szolgának, hogy bármikor a számadásra készen legyen. Bármikor felbukkanhat a gazda, és mindennek rendbe kell lennie. A pénzügyeknek, a gazdaságnak, az embereknek, a munk mindennek rendbe kell lennie. Nem csak az, hogy hát majd jövőre kipofozom azt, ami most nincs a helyét, ilyen nincs. Mindig elszámolgatónak kell lenni. Azt mondja Jézus, hogy ugyanez van velünk is, nem tudjuk, hogy mikor jön el az ítélet, mindig legyen rendben az életünk, mindig legyen a vele való kapcsolatunk rendben, mert akkor nem kell félnünk az ítélettől.
Na szóval, akkor mi az üzenete ennek az igének? Hogy tudnánk mondjuk egy-két szóval megfogalmazni?
Legyen mindig felkapcsolva a lámpásunk.
Legyünk mindig készen. Legyünk készen lépen. Na gyerekek, elengedünk titeket, akkor áldott alkalmat, visszavárunk titeket majd egy beszámolóra, és akkor a gyülekezet pedig a zarándok éneket énekli, ugye? Valami véget ér, alapról a harmadik énekünk.
Valami véget ér, kezdődik más talán. Menjünk az élet sivatagán, gyere mellék mi muszáj. Szinte hallgatunk, újra hallgatunk, szóval így utat, már gondunk a nap. Minden életen, minden éjjel, hallgatunk meg a dalakat. Néha sötét csillán, hazunkba túlj a szél. De bátran megyünk, látunk egyszerenét, Istenünk eszközeként. Szinte hallunk, újra hallunk, szóval még óta, már gondolunk a nap. Minden évben, minden éjjel, hallottunk szeg a dalban. Sokan megálltak már, elég volt a beszél. Egész életünk így, keresztre nézz, értjük már üzenetét. Szinte hallunk, újra hallunk, szól a létóta, már dolgunk alatt. Minden évben, minden éjjel, hallunk, hogy szeg a dalban.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amit megírva találunk Malakiás próféta könyvében, a harmadik fejezet utolsó három versében a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen.
Na testvérek, akkor azt szeretném először megkérdezni, hogy ez az ige, ami most prédikációs alapige számunkra, ez hogy kapcsolódik a mai vasárnaphoz? Az egyházi esztendő utolsó vasárnapja, örök élet vasárnapja. Ez a három mondat, amit felolvasnak, hogy kapcsolódik ehhez a vasárnaphoz? Van-e benne olyan szó, vagy annak az ahol a szóról eszünkbe jut egy kifejezés, ami kifejezetten ehhez a vasárnaphoz kapcsolódik?
Az örök élet.
Az örök élet. Igen, melyik az a szó, ami erre utalt?
A gyerekek az atyához, az atya a gyerekek.
De ebben hol van az örök élet?
Jaj, az örök élet a gyerek.
Vagy ez a vasárnapnak az üzenete? Na, akkor még egyszer felolvasom. Nem hosszú ez a szakasz, úgyhogy nem baj, ha még egyszer halljuk. Tehát az a kérdés, hogy melyik az a szó, vagy egy-két szó, ami ehhez a vasárnaphoz, Tehát az, hogy ez az egyházi esztendő utolsó vasárnapja. Gondoljatok szolgának, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Kóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.
Nem. Mikor eljön az Úr?
Eljön az Úr napja. És milyen ez az Úr napja? Nagy és félelmetes. És ez a nap, ami nagy és félelmetes Úr napja, ez ugye pusztulást jelenthet az emberek számára. Akkor mi lehet az a szó, ami kapcsolódik ehhez a mai vasárnaphoz? Ahhoz, hogy örök életünk legyen, előtte milyen nagy esemény fog megtörténni? Az ítélet. Ugye megítél mindent és mindenkit az Isten, és ugye az Úr napja, ez nagyon sokszor szerepel az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben is, szerepelt abban a Mátéból a hosszú szakaszban is, amit felolvastam, hogy Jézus mit mond az ítélettel kapcsolatban, tehát, hogy az Úr napja el fog jönni az ítélet, és ezzel kapcsolatban szeretne minket most az Isten tanítani. Az első üzenet, amit én szeretnék most mindenkinek a szívére helyezni, az az, hogy legyen mindenki tisztában azzal, hogy lesz ítélet. Ez tény. És azzal, hogy minden évben, az egyházi esztendő legvégén, az utolsó három vasárnap olyan igék szerepelnek, amikor mindig ez a téma kerül elő, nem tudom, kinek tűnt fel, hogy minden évben ilyen tájra ilyen igéket szoktunk kapni. Ez azért van, mert az Isten szeretné mindenkinek a figyelmét felhívni erre. Aki Istennel élő kapcsolatban van, az azért tudatában van ennek, hogy nem csak ez az életünk van, hanem mi van a halál után, és tudom azt, hogyha hiszek az Úr Jézusban, akkor rendezve vannak a bűneim, akkor örök életem van. Ha nem hiszek, akkor meg a kárhozat vár rám a földi élet után. De nagyon sokan vannak ám olyanok, akik járnak időnként Isten tiszteletre, hallgatnak ige hirdetést, de személyes, élő kapcsolatban nincsenek az Úrral. Most nem a világról beszélek, mert ez az ige, ez Isten népének a tagjainak szól, ez most nem a pogányoknak, hanem tényleg Izrael népe tagjainak. Tehát Isten minden évben úgy rendezi, hogy ilyen igék elénk kerüljenek, hogy mindenki tudomást szerezzen arról, hogy lesz ítélet, és ezzel számolni kell. Viszont ez az ige például, hogy beszél az ítéletről, vagy hogy beszél az ítélő Istenről? Isten örömét leli abban, hogy ő megítélhet és elpusztíthat mindent? Nem? Az igéből tudjuk ezt, vagy csak azért, mert ismerjük az Istent? Inkább azért, mert ismerjük az Istent, mert nem biztos, hogy fölfigyeltünk rá, na segítek. Egyébként engem most ez az egyik, ami megfogott ebből a mostani igéből, hogy az utolsó mondata az igének az volt, hogy Isten ugye mond mindenféle tanácsokat, hogy mit kell csinálni, hogy amikor eljön az Úr nagy és félelmetes napja, akkor el ne pusztítsa őket. Tehát, ha Isten azt mondja, hogy csináljátok ezt, hogy el ne pusztítsalak titeket, akkor ebből mi derül ki? Hogy ő nem akar minket elpusztítani, ő megmenteni akar, de kénytelen lesz ítéletet adni. Mert olyan a bűn miatt a helyzet, hogy muszáj lesz megítélni ezt a világot, de ő mindent megtesz azért, hogy mi személy szerint ne a pusztulást éljük meg akkor, hanem a megmenekülés. Tehát ez az első üzenet, hogy lesz ítélet, de az Isten nem pusztítani, hanem megmenteni szeretne minket. Nekünk ilyen Istenünk van. Jó, ha ilyennek ismerjük az Isten, meg milyen jó, ha az éppen most kapott igéből ugyanezt a megerősítést kapjuk. Na aztán, mond itt néhány dolgot, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy elkerüljük az ítéletet. Két ember emlegetett az igében. Két Mózes. Nagyon fontos ember. Mózes és Illés. Mit tudunk Mózesről? Így van. Ő vezette ki Isten népét Egyiptomból. Egyiptomban milyen helyzetben volt a nép?
Rabszolgasságban.
Tehát az, hogy ki vitte őket, vagy ki vezette, az gyakorlatilag mit jelentett számukra?
Szabadulást.
A nyomorúságból, a halálra ítéltségből, a rabságból szabadulást jelentett. És amikor kivitte őket Mózes Egyiptomból, ugye vitte őket Kánaánba, az ígéret földjére, nem egyenesen mentek Kánaánba, hanem mit mondott az Isten, hova menjenek először? A pusztába, a sivatagba, és ott hova kellett elmenni azon belül? Egy hegyhez, Sínai hegy, vagy Hóreb hegy, itt ugye Hórebnek említi, ott Mózes második könyve Sínai hegyként emlegeti, mert a Sínai hegynél, a Hórebnél nagyon fontos dolgok történtek. Mi volt a legfontosabb, ami ott történt?
A
10 parancsolatot kapták, de miért kapták a 10 parancsolatot? Csak úgy gondolt egyet Isten, és adott neki ott 10 parancsolatot?
Nem.
Mert meg kell tartani, de mi volt előtte?
Mert ott már elkezdték a más istenek, elhozott a látot.
Elkezdték a más Isten, igen, de miért volt Istennek olyan fontos, hogy ilyet adjon? Szövetséget kötött velük. A legelső, ami ott történt a hegynél, hogy az Isten szövetséget kötött velük. Nem adott nekik először parancsot, hanem azt mondta, hogy én önmagamat adom nektek. Ez volt a kiinduló pont. Az, hogy utána kért, hogy tartsátok be, az már egy másodlagos dolog volt. Az első, hogy azt mondta, hogy én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Ez egy óriási dolog volt, hogy kihozza ezt a szerencsétlen rabszolganépet Egyiptomból, és azt mondja, hogy én a mindenható Isten, akinek köszönhetitek az életeteket, én el akarok köteleződni mellettetek. És akarom, hogy ti hozzám tartozzatok, én akarok rátok vigyázni, én akarlak titeket vezetni, én akarok a ti szabadítótok lenni, és ti is akarjatok ragaszkodni hozzám. És hogy fogjátok tudni megmutatni, hogy ragaszkodtok hozzám? Hogy itt ez a két kőtábla, meg rajta a parancsolatok, a törvény, ezeket tartsátok be. Tehát, amikor azt mondja Isten, hogy gondoljatok szolgának Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre, amelyek által parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben, akkor mire akarja mi figyelmünket az Isten felhívni? Hogy emlékezzünk arra, hogy az Isten szövetséget kötött velünk. Hogy ő önmagát adta oda nekünk, értünk. Hát Jézus Krisztusban meg aztán pláne elképesztő, hogy mit cselekedett értünk. De akár a szövetségkötésben is, ott Izraelnek a Sínai hegynél, velünk hol kötött szövetséget az Isten? Ahol önmagát adta?
A keresztségünkben.
Nem? A keresztségünkben. A keresztségünkben. Igen. És az, hogy mi megtértünk, az válasz az Isten odaadó szeretetére, meg az Isten utána mondta, hogy igen, itt van az én igém, az én törvényem, ez az, amit kövessetek és tartsatok be. Na most, amikor nekünk azt mondja az Isten, hogy legyél tudatában annak, hogy lesz ítélet, lesz számadás, én nem akarom, hogy elpusztulj, de ha nem veszek komolyan, amit mondok, akkor nem marad más kiút számodra, akkor azt mondja, hogy emlékezz arra, hogy én hogy viszonyultam hozzá, hogy én megszabadítottalak téged, hogy én szövetséget kötöttem veled, hogy én magamhoz hívtalak téged, hogy Jézus Krisztus adtam érted a keresztet. Igen, emlékezz erre, és vedd komolyan azt, amit én mondok neked.
És vegy komolyan a 10 parancsolatot is. Na most ugye eljött Jézus, és azóta, hogy eljött Jézus, azóta szoktuk mondani, hogy ugye nem a törvény cselekedetei alapján van üdvösségünk, hanem mi alapján? Jézusba való hit által. Tehát akkor, ha Jézusba való hit által van üdvösségünk, akkor miért kell még a törvénnyel foglalkoznunk?
Hát már Jézus az igényben van is érzem.
Mert attól, hogy az Isten olyan kegyelmes, hogy nem az alapján fog minket megítélni, hogy mi mennyire tartottuk be a 10 parancsolatot, mert egyikünk se tartotta be a 10 parancsolatot. Ha valaki azt hiszi, akkor tartson bűnbánatot, mert egyikünk se tudja betartani. Az Isten kegyelme, hogy azt mondja, hogy nem az alapján foglak téged megítélni az ítéletkor, hanem a Krisztusban való hited alapján, hiszen Jézus a te bűneidet oda fölvitte a keresztfára, de attól, hogy az Isten ilyen kegyelmes hozzánk, az nem jelenti azt, hogy mi így félváról vehetjük az ő törvényét. Attól még nekem komolyan kell vennem, hogy az Istennek van akarata, és nekem igazodni kell legalábbis próbálni az Isten akaratához. Tehát az, hogy ha vannak helyzetek az életben, akkor nekem legyen szempont az, hogy mi az, ami az Istennek tetsző cselekedet ebben. Mert ha nekem az egyáltalán, én azt csinálok, amit akarok, akkor hiába való rajtam Krisztus áldozata. Mert akkor azt jelzi, hogy én valójában nem veszem komolyan se Krisztus, se az Isten. Mert teszek rá, hogy az Isten mit várna el tőlem. Nem tudom betartani a törvényt, de ott kell, hogy legyen bennem a szándék, hogy de nekem fontos az Isten szava, az Isten törvénye, az Isten parancsolatai, és megpróbálom. És milyen kegyelmes az Isten, hogy nem tudom betartani, de mégis örök életet fog nekem adni az ő szent fia által. Na, ez volt akkor az egyik feladat, hogy emlékezzünk a törvényre. De a törvény az nem ad üdvösséget, csak elvisz minket oda, hogy szükségünk van Krisztusra. Aztán ki volt a másik személy, akit emlegetett? Igen. Illés. Ki volt Illés?
Proféta.
Proféta. Mi az, hogy proféta? Mit?
Törvény.
Igen. Milyen helyzetekben jöttek a proféták? Amikor az Isten törvényével nagyon fenyegetőztek.
A baj van.
Mi az, hogy baj van? Amikor elfordultak Istentől, a baj az az volt, hogy elfordultak Istentől, és a teret engedtek a bűnöknek, papíron Isten népe voltak, de a valóságban egyáltalán nem érdekelte őket az Isten, akkor jöttek a proféták, és a legerőteljesebb proféta pont Illés volt, aki egy nagyon nehéz időszakban prófétát, ugye neki ment a királynak, királynénak, meg ott 400, meg 450 Baál papnak, meg Asera papnak, meg minden, nagyon, nagyon nagy küzdelmei voltak, de folyamatosan arról beszélt, hogy meg kell térni erről az útról, amin jártok. Vissza kell térni az Isten útjára. És megint mi volt a jutalma? Így van, az Úristen magához emelte őt, igen, és azt is megígérte az embereknek, hogy amikor eljön a messiás, a megváltó, akkor előtte elküldi Illés prófétát. Ki volt az, aki pont ugyanúgy prédikált, mint ahogy Illés?
Keresztelő
János. Milyen típusú prédikációkat mondott Keresztelő János? Viperák fajzata! Nem azt mondta, hogy kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, szeretett gyülekezet, nem. Viperák fajzata. Kifigyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az ítélet elől. Nagyon keményen szólt. De mi volt az ő prédikációinak a hatása?
Nem az ő.
Hogy megtértek az emberek. Kik voltak ott a tömegben? Emlékszünk úgy szövetségi történetekre? Jöttek oda katonák, vámszedők, farizeusok is, mindenféle, és azzal jöttek, hogy mit tegyünk konkrétan. És akkor ő mondta a konkrétumokat, hogy térjetek meg, és
Ne vegyetek el többet az emberektől, mondjuk a katonáknak, hanem tisztességesen bánjatok velük, stb. Stb. Egészen konkrét helyzetekben mondta, mutassátok meg.
Jézus is
eljött. És Jézus is eljött, és ő mondatott Jézusra, hogy térjetek meg vissza a rossz útról, mert itt van már a megváltó közöttetek, és fel kell készülni a megváltó érkezésére és befogadására. Na most, tehát ha azt mondja Isten igéje, visszatérve a mai prédikációs igéhez, hogy elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja, akkor mit akar az Isten most a mi szívünkben elvégezni? Hogy térjünk meg. Így van. Megtérni, megfordulni, helyreállni, ezt jelenti az a szó, amit szerepel a Bibliában. És ez hol történik, ez a megtérés? Utolsó mondatban így olvastam, hogy az atyák szívét a gyermekekhez téríti, gyermekek szívét az atyákéhoz, a szívben. Tehát a szívben történjen fordulat, változás. Ha valaki nem akar elveszni, ott az utolsó ítéletkor, akkor a szívében engedje, hogy legyen változás. És akkor itt megállok annyit egy pillanatra. Mert nem csak először a megtérésünkhoz kell, hogy legyen ilyen fordulat, az az alap. Na de ez Isten népe tagjainak mondja Isten, tehát itt nem a pogányoknak beszél, akik már elvileg meg vannak térve. És mégis azt mondja, hogy szükség van a megtérésre. Ezt újra, még mondja? Mert újra és újra. Mert az ember, ha megy az úton, óhatatlanul lesodródik egy idő után. Mert valami elvonja a figyelmét, ez van, az van, és mindig az van, hogy vissza kell térni az útra. Tudatosan. És itt azt mondja Isten igéje, lehet, hogy most valamilyen területe van az életünknek, amiben elsodródtunk attól, ami az Isten szerinti. És Isten arra akar rámutatni, hogy térj meg azon a területen, és konkrétan azzal a területtel szemben kérdezd meg az Istent, hogy Uram, mit akarsz most, hogy cselekedjek? Kivel akarsz összebékíteni? Kinek a szívével akarod az én szívemet újra összehangolni? Lehet, hogy családban? Atyák, fiak, atyák, gyermekek között? Vagy lehet, hogy a közösségben, a gyülekezetben, generációk között? Vagy valami más területen? Valamilyen területen biztos, hogy az Isten akar munkálkodni, mert erről beszél a mai igében. Igen?
Igen. Ha nem osztálytáltam az ember, otthon is nem tud térni.
Meg tud térni?
Szívibe van a Isten. Ott az ima fény. Meg tud térni, ha akar.
Így van. Így van.
De aki nem akar meg térni, ott, vagy akár valamon, vagy akár valamon, meg fog tudni térni. Nem. Mert ott is meg lehet.
Meg lehet, de egyedül az ember a hitben nem nagyon tud megmaradni. Ez a tapasztalat.
De aki hitben?
Nem. De pont ezért, hogy az ember elsodródik. Mert ami még nagyon fontos, egyébként azzal egyetértek, hogy bárhol az Isten az embert meg tudja szólítani. A gyülekezetben is, vagy otthon, egyéni csendességben, sőt a kettőt nem szabad kijátszani egymás ellen, mert mind a kettőre szerintem szükség van. De ami például nagyon, és ezt látom sokak életében, hogy egy gyülekezet több szempontból is nagyon fontos. Az egyik, hogyha az ember csak maga próbálja meg értelmezni az Isten igéjét, akkor nagyon könnyen tévútra tud futni. Mert ha Isten szent lelket tényleg betölti az embernek a szívét, akkor helyesen fogja értelmezni az igét. Ha Isten szent lelke nem tölti be, és ő ezt nem veszi észre, hogy nincs ott az Isten szent lelke az életében, akkor lehet, hogy az igébe olyan dolgot magyaráz bele, ami nincs is benne. Csak az ő gondolataiba,
Vagy ő akarja ezt belelátni. És ez nagyon sokszor előfordul. És így gyülekezet például. Nem biztos, hogy minden igehirdetőt egyformán szeretünk, úgymond. Mert lehet, hogy valaki az egyiknek az igehirdetései közelebb jutnak a szívéhez, a másiknak a másik. Ez teljesen természetes. De az, hogy én hallgassam azokat az igehirdetéseket, amiket az Isten elénk ad, az azért kell, mert az Isten bármelyik igehirdetőn keresztül ki tudja igazítani bennem azokat a félreértéseket, amiket esetleg én otthon kigondoltam, és megmagyaráztam, hogy igen, ezt mondja az Isten igéje, pedig nem mondja. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig a gyülekezet közösség, és szerintem egyébként ez, hogy ne vigyen el az ember tévtanításra, ez a legfontosabb szerepe talán, de ugyanakkor nagyon fontos az is, a mellélállás és a közösség. Hogy micsoda erő van abban, amikor egy gyülekezetnek a tagjai együtt tudnak imádkozni, tudják egymást hordozni a nyomorúságaikban, adott esetben imádságban, vagy konkrétan megtalálni azt, hogy ki tudod állni a másik mellé tényleges segítségnyújtásba, vagy milyen az, amikor együtt énekeljük a dicséreteket, és egyszerűen az ember a szívében, lelkében érzi azt, hogy valami történik itt bennem, mert ami itt elhangzik, az nem egyszerűen az, hogy én most énekelgettem, hanem átjárja a szívemet a dicséret. Persze, egyedül is lehet, de azért testvérek. Amikor múltkor Misi bácsi itt volt, és énekelte, na azt otthon egyedül nem tudja. Azt én állítom, hogy nem tudja. Ahhoz az kell, hogy együtt legyen a gyülekezet. És együtt éljék át ugyanazt az érintést az Istentől. Nem a tömeg számít, mert ha csak összeverődik egy csapat, az önmagában még nem adja meg ezt, de ha együtt van a gyülekezet, és egyszerre éli meg azt, hogy kiállott az Isten szent lelke is, és betöltött és mozdít, na abban erő van. És akkor vissza lehet menni utána minden napokba, olyan erőt kapott az ember, meg olyan feltöltést, ami kitart a következő napokra. És az Isten azért beszél az ön népének, az egykorinak is, meg a mostaninak is ezekről, mert hogy ő a mostani dolgainkban is szeretné a támogatását, a segítségét megadni, de ugyanakkor azt is, hogy amikor oda kell majd állnom az Isten ítélő széke elé, akkor ne kelljen félelemmel gondolni arra, és hogy ne egyedül álljak ott, hanem azokkal a testvérekkel együtt, akivel így dicsértem az Isten ebben a földi életben, a gyülekezet közösségében. Az Isten ezen munkálkodik. És az a kérdés, hogy mi ebbe mennyire engedjük, hogy az Isten beleszólást kapjon, vagy teret kapjon, vagy mennyire hiszük azt, hogy na hát majd mi megoldjuk a dolgokat. Ha azt hiszük, hogy majd mi, akkor vége. De ha Isten teret kap, és munkálkodhat, akkor viszont az életünknek nem csak ez a földi porhüvely végéig tartó távlata van, hanem annál tovább az Isten országában. Örök élet vasárnapja, ide akarja a mi szívünket, lelkünket, tekintetünket felemelni. Az a kérdés, és ezzel szeretném zárni, hogy az Ószövetség ezzel a mondattal fejeződik be, amit innen olvastam, hogy Isten utolsó szava az, hogy eljövök. De utána van egy pont, és utána van a Bibliában üres oldal, és utána kezdődik az Új Szövetség, és jön Jézus. Ez a sok üres oldal, ez 400 évet jelent. Azután, hogy Isten elmondja azt, amit ma felolvastam alapigekén, utána az Isten 400 évig hallgat, utoljára azt mondta, hogy eljövök. És aztán Jézus van eljött. De mivel fejeződik be az Új Szövetség? Ha odalapozok az Új Szövetség végéhez, akkor ott azt találom, hogy Jézus azt mondja, hogy bizony hamar eljövök, és erre az apostol azt mondja, hogy jöjj, Uram Jézus. Van válasz. Az apostolnak van. Jövök, mondja az Úr. Ő meg azt mondja, hogy gyere, Uram, várjuk, készen vagyok, örömmel fogadlak. Na most az a kérdés, hogy a mi válaszunk micsoda. Az, ami itt az Ószövetség végén, hogy pont van és üresség, vagy pedig az, hogy jöjj, Uram. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy te annyira szeretsz minket, hogy őszintén beszélsz velünk, hogy őszintén beszélsz életről és halálról, ítéletről, üdvösségről, kárhozatról. És köszönjük neked azt, hogy te olyan nagy szeretettel és kegyelemmel vagy felénk, hogy mindent megteszel azért, hogy megments bennünket. Kérünk, Urunk, segíts meg minket, hogy tudjunk válaszolni a te hívásodra, hogy valóban tudjunk azon az úton járni, amin te szeretnél minket vezetni, hogy valóban igyekezzünk a te akaratod szerint élni, és valóban komolyan vegyük a megtérésre, naponkénti megtérésre szóló hívást. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai alkalmat is, és kérünk téged, hogy te add, hogy az üdvösség valóban a miénk lehessen. Amen. Most énekeljük az Eke énekeskönyvből a 266-os számú éneket. 266, kegyelemből léphetünk be.
Kegyelemből léphetünk be, szegyen létedben, nem saját énemeinkből, csak Jézus vérére. Kegyelem által vezérez, jövünk hozzád, Uram, jövünk hozzád, Uram. Mindentől részeg és ürked elvette, a harcsád a szent vélem most már. Mindent jövészeg és ürked elvetted, ha van egy drága szint vélem most már.
Testvérek, elcsendesedünk most, és a csöndben mindenki mondja el az Úrnak azt, amit most válaszként szeretne a mai istentisztelet, mai igehirdetés után mondani.
Drága mennyi atya, hálás a szívem, hogy figyelmeztetel minket. Eljött életre. Köszönöm szépen. Amen.
Amen. Úr Jézus, könyörülj rajtunk. Ha te nem könyörülsz meg rajtunk, akkor elveszünk. De köszönjük neked azt, hogy te kegyelmes vagy, és eljöttél hozzánk. Köszönjük neked a keresztet, és kérünk téged, hogy te munkáld a mi szívünkben az igaz megtérést és az igazi bűnbánatot. Amen. Hallgass meg minket, Urunk, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. A záró énekünk a 204-es számú ének, Istenem nem értem.
Istenem nem értem, hogyan létezhettem nélkülem, nem ismerve a te kegyelmedét, féltő szeretetet. Te gyermekedté fogadtál, új életet ajándék hoztál, s nem bírod már a félel, mert mindig itt vagy velem. Áldjon nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki már, amíg csak élek.
Mehet?
Mehet. Istenem, nem értem, hogyan létezhettem nélküled, nem ismerve a kegyelmedet, féltő szeretetet. Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál, s nem bírod már a félelem, mert mindig itt vagy velem. Nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki már, amíg csak élek. Hálunk, nagy kegyelmet téged, ünnepellek téged, senki már, amíg csak élek.
Hajnak is
akkor gyertek egy kicsit előre, tényleg nem megy ülő. Akkor áldott legyen.
Áldott legyen, ami jó. Áldott legyen, ami jó. Áldott legyen, ami jó. Áldott legyen, ami jó.
Yeah. Gyakoroltuk a nevét, J betűvel kezdődik, jó?
Jó!
Jézus! Jó, Zsúri! Mondjuk még egyszer? Jó, Zsúri! És melyik várost akartad bevenni? Jerikó! Jerikó! És... mivel küldtök? Mit fújtam?
Hűrtöt!
Hűrtöt! Porszarból készült hűrtöt. És 6 napon át hányszor jártál körül? Minden nap?
Egyszer!
Az utolsó!
Mondd!
Egyszer! Minden nap egyszer, de a 7. napon
összeomlott.
Jó! De hogy omlott össze? 7. napon hányszor jártál körbe?
8!
7-szer! Kürtöljünk egy nagyot! Fújták a kürtöket, de még Isten mit is mondott nekik, hogy...
Harci kiáltás!
Na, hogy halljad egy harci kiáltást, egy nagyot! Kiáltsatok! És a falak mit csinálnak?
Ötlelődött.
És ki ígérte ezt meg?
Jézus!
Józsuk! Ki ígérte ezt
meg?
Józsuénak kiírta meg, hogy vele lesz
Isten.
És erre tanultunk is valamit. Igaz? Na akkor megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és meredj, mert velem van Isten az Ő. Józsué, kilenc. Ezt még egyszer elénekeljük, jó? Mi velünk és velünk van az Úr, és azt tanácsolja nekünk, hogy ne legyünk, mert amit ő megígér, azt meg is teszünk, ha hiszünk benne. Őszintén igaz? Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert velem van Isten az Úr. Ne félj és ne retteg, mert velem van Isten az Úr. Most még?
Kiránc!
Köszönjük szépen! Köszönjük!
Egy tapsot neki!
Így van, egy tapsot! Thank you.